tudjuk elmondani, hogy a háború első szakasza az gyakorlatilag teljes kudarccal végződött Oroszország számára. Nem sikerült elérni azokat a stratégiai célokat, melyeket kitűzött a háborúval kapcsolatban Vlagyimir Putyin elnök, tehát úgynevezett mácitlanítás, mely valószínűleg ugye egy ukrán rezsimváltást jelentett volna. Másrészt pedig Ukrajna demilitarizálását, ugye ebben a tekintetben azért a mérleg az vegyes, hiszen azt látjuk, hogy Oroszország módszeresen gyakorlatilag megsemmisítette szinte a teljes ukrán védelmi-ipari szektort, de ezzel együtt ugye Ukrajna továbbra is kap nyugati fegyvereket, és Oroszország nem képes ezek beérkezését gyakorlatilag hatékonyan gátolni, vagy akár csak akadályozni. A háború második szakasza ugye április elejétől, amikor is az oroszok kivonultak Ukrajna északi részéről, ugye emlékezetes, hogy Kijev külvárosáig eljutottak itt az offenzíva első szakaszában. Az orosz erők itt jelentős veszteségeket szenvedtek, kimerültek, kivonták az orosz erőket, és ugye április eleje óta ez a háború, ez lényegében Ukrajna keleti részén zajlik, kisebb részt ugye a déli részen. Itt pedig Oroszország sokkal módszeresebben, ha úgy tetszik, tanulva a háború első szakaszának hibáiból próbálja meg felmorsolni az ukrán védelmet. Az oroszok nem csinálnak mást, mint hogy azt csinálják, amit a háború első felében is katonai szempontból csinálniuk kellett volna. Tehát arra az elképesztő tűzerőre támaszkodva, melyet a rakétasorozatvető rendszerék és a más tűzérségi eszközeik jelentenek, ezekre támaszkodva próbálják meg felőrölni az ukrán ellenállást. Ezzel együtt nyilván azok a problémák, melyek a háború első szakaszában megvoltak, azoknak egy része továbbra is fennáll. Ilyen az például, hogy Oroszország nem rendelkezik egész egyszerűen elegendő számú gyalogos katonával, és minthogy ezek az eleve alacsony feltöltöttség lövész alakulatok szenvedték el a legnagyobb, legsúlyosabb veszteséget a háború első szakaszában. Oroszország továbbra is emberhiányjal küzd, ezt ilyen-olyan módon próbálják orvosolni. Egyrészt ugye a szakadár területeken elrendelt mozgósítással, kényszersorozással próbálják a személyi hiányosságokat pótolni, másrészt különböző proxy szereplőkön keresztül, katonai magánvállalatok zsoldosain keresztül próbálják meg pótolni a személyi veszteségeket. Ugye ez az ok annak, vagyis hogy az alacsony létszámú gyalogos katonák száma az orosz haderőben, ez az ok annak, hogy az offenzíva továbbra is nagyon lassan nyomul előre. Ezzel együtt az az elképesztő aszimmetria, ami a tüzérségi eszközök tekintetében van az oroszok javára, ez felmorsolja lassan az ukrán ellenállást, és ugye azt látjuk, hogy itt Széderodonyec körül, Lifichansk körül az orosz erők gyakorlatilag bezárják ezt a kaplant, az ukrán erőknek pedig nem lesz más választásuk, ha még lesz módjuk rá, hogy kivonuljanak ezekről a területekről. Ugye délen a helyzet az kicsit más, itt nem összpontosul olyan jelentős számú orosz erő, de itt Herszon térségéről van szó, itt az ukránoknak sikerült egy korlátozott ellentámadást végrehajtaniuk, itt az oroszok védekeznek az ukrán ellentámadással szemben, illetve szintén azt látjuk, hogy Harkiv megyében az ukránoknak szintén sikerült területeket visszaszerezniük az orosz megszálló erőktől, de ezek a területek azok, ahol egyébként nem koncentrálódtak jelentős létszámú orosz erők, az oroszok egyértelműen most erre a Luhanszki kiszögelésre, tehát Széderodonyeck, Lifichansk környékére koncentrálták a legnagyobb erőiket.
Hova vezetnek az amerikai fegyverszállítmányok, amelyeket Ukrajna kap?
Egyrészt az fontos tárgya nyilván, hogy ez a háború most területszerzésért zajlik elsősorban orosz szempontból, de semmi garancia nincs arra, hogyha az oroszok megszerzik még Luhanszk megye ukrán ellenőrzés alatt álló részét, ez olyan 3-4%, illetve Donyeck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, ez körülbelül olyan 40% lehet, hogy itt az oroszok megállnak, tehát tudjuk azt, hogy fél továbbra is az ukrán teljes fekete-tengeri partszak az elfoglalása, tehát adott esetben, hogyha itt az ukránok jelentős vereséget szenvedülnek el, és sikerül megsemmisíteni az ukrán haderő jelentős részét, akkor nincs arra semmi garancia, hogy az orosz erők nem mennek tovább Odessa irányába. Úgyhogy ukrán szempontból és nyilván nyugati szempontból is az az érdek, hogy az oroszoknak olyan jelentős veszteségeket okozzanak, hogy ne legyen erejük, képességük további területek megszállására. És hát nyilván nem szabad elfelejteni azt sem, hogy már jelen pillanatban is Ukrajna területének ötöde orosz ellenőrzés alatt áll, ez majdnem két Magyarország méretű terület, tehát azt hiszem, hogy ukrán oldalról érthető az, hogy szeretnék nyilván a területüket megőrizni, de ebben segítenek a nyugati fegyverek. Egész egyszerűen, főleg ebben a tüzérségi párbajban, amit most a felek vívnak a készleteid azokból a szovjet-orosz haditechnikai eszközökből, tüzérségi eszközökből, melyeket rendszerben tartott, és nem csak az eszközeid, de leginkább a lőszer utánpótlást meríti ki Ukrajna, nem csak a sajátját, de egyébként még az egykori varsói szerződés tagállamaiban felelhető szovjet-orosz 2 mm-es űrméretű tüzérségi lőszereket is kimerítik Európa szerte, úgyhogy nincs is igazán más választása Ukrajnának, mint hogy a nyugati fegyverekre támaszkodjon, hogy ebben segít az Egyesült Államok, illetve sok más ország is azzal, hogy NATO szabvány tüzérségi eszközöket küldenek Ukrajnának, amelyekből van értelemszerűen elegendő tüzérségi lőszer utánpótlás is. Tehát Ukrajna teljes mértékig ki van szolgáltatva most már a nyugati fegyvereknek. Ukrajna szerencséjére ezek az eszközök azért folyamatosan érkeznek be, de éppen a tegnapi nap fejleménye egyébként, hogy beérkeztek azok a HIMARS rakétasorozatvetők is, melyeket az Egyesült Államok korábban felajánlott Ukrajnának.
Elrettentheti ilyen Moszkvát az, hogy Ukrajna megkapta a tagjelölt státuszt az Európai Uniónál, illetve látjuk-e a háború végét?
Az első kérdésre az a válasz, hogy nem. Tehát ez a tagjelölti státusz az lényegében nem sokat jelent, és orosz szempontból egyáltalán nem jelent semmiféle elrettentést, tehát ez a tagjelölti státusz nem jár semmiféle biztonsági garanciával Ukrajna számára. Hát, hogy a háború hogy érhet véget, ezt nyilván nehéz megmondani. Nem látjuk azt, hogy hol járunk ebben a háborúban, hogy a közepén, vagy már a vége felé járunk. Én azt gondolom, hogy még bőven a közepén járunk ennek a konfliktusnak. Ugye egyelőre mindkét fél úgy látja, hogy katonai erővel tud kedvezőbb helyzetbe kerülni a fronton. Ukrajna nyilván a további területi veszteségeket szeretné elkerülni. Ezzel együtt ugye nyilván cél az is, hogy valamennyi orosz megszállás alatt álló területet Ukrajna felszabadítson. Ennek megfelelően az a háború ez évekig elhúzódhat, azt gondolom. Nyilván nem ezzel a mostani intenzitással, tehát ahogy a felek kifáradnak, akkor lesz majd egy hadműveleti szünet. Orosz részről is azt gondolom, hogy talán nyár végéig tudják tartani ezt a műveleti tempót, azután azonban csökkenni fog a harcok intenzitása, tehát azt hiszem, hogy egy békekötéstől, de akár még egy fegyverszünettől is nagyon messze állunk. Én nem gondolom azt, hogy belátható időn belül ez a konfliktus ez eljut egy olyan közelbe fagyott állapotra, mint amit ugye az elmúlt 8 évben láthattunk. Azt gondolom, hogy nagyon dinamikusan fog változni ez a frontvonal. Ugye látni fogunk majd újabb orosz offenzívákat, ezzel együtt látni fogunk majd ukrán ellentámadási kísérleteket, ahogy most is látunk már. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel a dinamikával ez a konfliktus ez gyakorlatilag évekig elhúzódhat.